Felhívjuk figyelmüket, hogy a következő műsor kizárólag a Hobby Rádió csatornáján hallható. Megosztása engedély nélkül tilos. Előző műsorainkat a gépház.hobbyradio.hu oldalon hallgathatják meg. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Gépház, a Hobby Rádió informatikai magazinja. A Gépházban minden héten új konfiguráció, friss hardverek, szoftverek, újdonságok, célkeresztben az akadálymentesség. Az új fejlesztésekről mindig Gépházon belül értesülhet. Minden pénteken 8-kor önt is várják a házmesterek. Bojtor Zoltán, Rauch Róbert és Szakács Máté. Gépház, kopogjon be hozzá!
Kedves hallgatók, szép jó estét kívánok mindenkinek. Ez itt a Gépház nyári eszenciája, mégpedig annak is az utolsó adása idén nyáron, mert hogy hát talán senkinek nem mondok újdonságot azzal, hogy ez a péntek a mi 2018-as nyarunk utolsó napja. Bizony, vége lett, kedves hallgatók, szép volt, jó volt. Én bízom benne, hogy önök is jól érezték magukat, tartalmas volt a nyár, tudtak pihenni, kikapcsolódni és feltöltődni, és noha eléggé illetlen dolog a híreket a saját házunk tájáról kezdeni, de mi már csak ilyen tirpákok vagyunk. Az igazság, hogy be kell jelentsem, hogyha velünk tartanak, velünk tartotok, akkor jövő héten péntektől megkezdjük a Gépház szeptemberi őszi új etapját, mégpedig új műsorokkal, ismétlések nélkül, ismét itt hárman a stúdióban, és alig, hanem terveink szerint jövő pénteken egy élő műsorral indítanánk, egy kis nyár utáni őszköszöntő beszélgetéssel, de nem ám ilyen szomorúan, hogy hol a nyár, hanem hogy itt az ősz, noha az nem is egy túl vidám évszak. Ettől függetlenül, ha egy picit hozzá tudunk járulni a vidámabb őszhöz azzal, hogy ismét lesznek új gépházadások, akkor nekünk már nyert ügyünk van, bízunk benne, hogy velünk tartok. Jövő pénteken tehát 8-tól egy élő adással jelentkezünk, aztán pedig az elkövetkezendő hetekben új adásokkal, új témákkal, amikkel idáig még nem vagy csak érintőlegesen foglalkoztunk, és ugyanúgy figyelni fogunk az újdonságokra, friss hardverekre, szoftverekre, ami érdekes lehet, mint ahogy eddig. De addig még van egy hetünk, én pedig igyekszem megtölteni a nyári eszenzia utolsó adását némi érdekességgel. Noha, egyébként most tényleg dúl az uborka szezon. Nem igazán van egyébként semmi. Tehát én most abból kreálok hírt, hogy nincsen hír, de ez nem igaz. Csak szeretném elmondani, hogy valóban voltak a héten is biztonsági fenyegetések, stb. De ezek sajnos nagyon szomorú, hogy ezek elkezdenek lassanként érdektelenné válni, és nem azért, mert nem fontos, hanem mert túl sok van belőlük. Nemrég például találtak egy olyan biztonsági részt a Windows operációs rendszerben, ami az összes modern Windows-t, például a Windows 7, 8 és persze 10 érinti. Voltak róla hírek, és ha először látnánk ilyet, akkor talán meg is rémülnénk, és talán most se ártana, mert attól, hogy egy hírből sok van, attól még maga a tény, és maga az ezzel járó kockázat halmaz, az nem lesz kevéssé veszélyes. Tehát megint érdemes Windows-t frissíteni, a szokásos a séma, olyan sebezhetőséget találtak, amely segítségével idegenek vehetik át gépünk fölött az uralmat. Csak az a baj, hogy minden egyes ilyen hírt komolyan venni nem igazán lehet, úgyhogy marad a folyamatos és szakadatlan frissítgetés, ne hanyagoljuk ezt el, és akkor amennyire tehetjük, amennyire a felhasználókon múlik, azt mindenki kipipálhatja, hogy ő ennyit tudott tenni, ennyit tett. Azért ennél vannak érdekesebb híreim is. Mégpedig, hogyha minden igaz, akkor szeptember 12-én bemutatkozhat az új Apple termékcsalád. Bizony, már itt nagyon nagyok a pletykák új iPhone-okról, 3 darabról egész pontosan, az SE2 természetesen nincsen köztük. Ezt nem igazán fogjuk már többször elmondani, mert kiveséztük. Itt is elmondott rengetegszer, hogy nem lesz SE2, és ezt szerintem most már tényleg mindenki tudja, és csak ismételjük magunkat. Ettől függetlenül 3 új iPhone, és persze egyéb Apple termékek is bemutatkozhatnak szeptember 12-én. A dolog érdekessége, hogy noha még nem tudunk ezekről mindent, de 3 méretben jelennek meg. A legolcsóbb egyébként nem a legkisebb lesz. Ez okozhat némi zavart esetleg, mert eddig azért nem ez volt a vevett szokás. Általában a kisebbek voltak az olcsóbbak. Most úgy tűnik, hogy a 6,1 colos iPhone lesz a legolcsóbb, de lesz kisebb, 5,8-as, meg 6,8-as is lesz. Valószínűleg mindent megtudunk róla szeptember 12-én, amit eddig még nem tudunk. Vannak egyébként érdekes pletykák is, amelyeket szigorúan pletyka szinten érdemes kezelni, függetlenül attól, hogy már egészen sok technikai, informatikai sajtó hasábjain felbukkant a dolog, hogy a legolcsóbb iPhone-ban csak úgy, mint eddig, az SE-ben nem lesz 3D Touch. Ugye a 3D Touch-sal talán mi is keveset foglalkoztunk, talán méltatlanul. Itt arról van szó, hogy a kijelző lényegi tekintve nyomás érzékeny, azaz más dolog történhet, ha mondjuk egy adott dologra erősebben nyomunk a kijelzőn, mintha csak megérintenénk finoman. Ez igen hasznos, sokan használják, noha kétségtelen, hogy lehet nélküle létezni, tehát nem egy olyan szolgáltatás, ami teljesen nélkülözhetetlen, de azért nagyon jó, ha van. Így lehet például különböző menüket behívni, nagyon jó szolgálatot tesz a levelező programban is ez a 3D Touch. Minden esetre az biztos már, hogy a legolcsóbb iPhone idén sem kap ilyet, és a pletyka része a dolognak az, hogy ez az egész nyomásérzékenységes 3D Touch talán a jövő iPhone-jaiban már nem lesz benne. Amikor először olvastam, akkor nem gondoltam, hogy a Gépházban ezt én megemlítem, csak igen sok helyen kezdem látni ezt a prognózist, ami persze nem jelenti azt, hogy igaz is lesz, meglátjuk. Várjuk az iPhone-okat, és persze 12-e után, szeptember 12-e után már mi is többet fogunk tudni róluk mondani. Eközben androidos fronton nagyon fontos hír, hogy megnyílt, amiről mi korábban is beszéltünk itt a Gépházban, megnyílt az első Xiaomi Mi Store. A Lurdi házban Budapesten megnyílt augusztus 25-én az első Xiaomi áruház. Óriási akciókkal készültek, lehetett potom pénzért nagyon jó minőségű telefonokat elcsippenteni, de voltak ott okos órák, porszívók, fülhallgató, mindenféle. A dolog egyébként érdekes, mert hát nyilván itt nem beszélhetünk akkor rajongó táborról, mint az Apple esetén, de azért voltak olyan elvetemült emberek, akik már a nyitás előtt, mondjuk egy órával ott voltak, hogy le ne maradjanak a legjobb akciókról. Tehát azért, akárhogy is, de a Xiaomi-nak is van egyfajta rajongó tábora itthon is. Ez egyébként nem rossz, nekünk nem tisztünk megítélni, hogy miért lehet rajongani és miért nem lehet. Azt viszont talán sokak egyetértésével állíthatjuk, hogy a Xiaomi most egy igen-igen vonzó és megfizethető áru jó minőségű androidos alternatívát kínál, még látássérültek részére is. Eközben lassan, de biztosan érkezik a legújabb Windows 10 frissítése is. Ugye őszi frissítés lesz ez most. Megjelenési dátuma még nincsen, tehát elképzelhető, hogy csúszni fog, de az információk azért csurrannak, cseppennek, még ha lassanként is. Nem lesz amúgy akkora horderejű ez a frissítés, tehát olyan hihetetlen új szolgáltatásokat nem kapunk még. Ugye múltkor beszéltünk a mobiltelefonos összekötetésről, Androiddal és iPhone-nal, itt még ez csak beta verziójú lesz, tehát nem lesz teljes értékű. Azt is rebesgetik, hogy a Windows, illetve hát a Microsoft engedélyezni fogja harmadik fél számára, azaz más cégek számára a Windowsba történő bejelentkezés menedzselését. Ugye mit jelent ez? Hát leginkább azt jelenti, hogy például a Windowsba a közeljövőben, ha minden igaz, be lehet majd lépni Google fiókkal is. Tehát nem kell külön esetleg Microsoft fiókot regisztrálni, hanem a Gmail-es címünkkel léphetünk be. Ez egy érdekes dolog, és erről szintén megérni hosszabban beszélgetni, főleg úgy, ha nem én beszéljek itt egyedül majd, hogy nagyon-nagyon sok szolgáltatás esetén látjuk azt, hogy be lehet jelentkezni erre a szolgáltatásra Facebookkal, Google fiókkal, stb. Tehát nem követelik meg azt, hogy regisztrálni kelljen náluk. Ez egyfelől teljesen érthető, hiszen ha teszem azt, egy e-mail címmel regisztrálunk, akkor is igénybe veszük a harmadik fél, például a Gmail, vagy a bármilyen egyéb másik e-mail szolgáltató szolgáltatásait, tehát ahhoz, hogy regisztráljunk kell, hogy működjön az e-mail cím, hiszen kapunk visszaigazoló levelet, stb. De azért érdekes, hogy ha mindenhova ilyen közösségi cuccokkal lépünk be, akkor mi történik, ha esetleg az együttműködés valamiért megszakad? Nem gondolnám, hogy ez akkor veszélyeket hordozna magában, mert tényleg rengeteg az összes zeneszolgáltatóba, most már GPS applikációba is, meg számos egyéb más dolgokba is be lehet lépni, mondjuk Facebookkal, meg Gmail-el, hát most majd a Windowsba is elméletileg, bár az olvasható, hogy ezt a Microsoft egyelőre inkább vállalati környezetre szánja, pontosan azért, mert ott esetleg ilyen speciális hitelesítési metódusokat alkalmaznak a vállalatok, de hát ez, ha minden igaz, akkor azért el fog érni a végfelhasználókhoz is, akik majd így bejelentkezhetnek Gmail-es címmel. További nagyon érdekes hír, még ha nem is egészen számítógépes, de hát manapság már mi nem egészen számítógépes. Következő a helyzet. Japánban, egész pontosan Tokióban, a fővárosban már működnek az önjáró taxik. Bizony, persze önkéntes utasokkal, tehát senkit nem kényszerítenek arra, hogy ilyennel utazzon, de már pénzért szállítják az utasokat. Persze van bent egy biztonsági sofőr, aki esetleg közbeléphet, hogyha valami történne. Ettől függetlenül ez talán az első olyan tényleg élesben működő szolgáltatás, ami hát most már csak félig működik kísérleti jelleggel. Tehát működik. Önjáró taxi, beszállhatunk, úti cél, megadjuk, és elvisz. Elképesztő. Nyilván, amíg ez elér ide, az még sok-sok évnek a nagy-nagy munkája lesz, nem is beszélve a jogi akadályokról, ami persze nem csak itthon jellemző, hanem máshol is, de ami tény, az tény, ha most Japánban lennénk, vagy ha valamelyik kedves hallgatónk Japánban tartózkodna, beülhetne egy ilyen taxiba. Én szívből kívánom, hogy minél több hallgatónak legyen lehetőség ezt kipróbálni. Ha valakinek esetleg sikerül, kérjük tisztelettel, hogy számoljon be nekünk erről, magáról az élményről. Nagyon kíváncsiak vagyunk, amíg mi itt itthon gépházazunk. Kedves hallgatók, a nyári eszencia utolsó adásában szintén nosztalgiázunk egy kicsit. Én köszönöm, hogy velem tartottak, és akkor már a végén is elmondom, akinek van kedve, bízunk benne, hogy minél több embernek lesz. Jövő pénteken tartson velünk este 8 után, egy élő adás keretein belül. Beszélgessünk egy picit, beszélgessünk a nyárról, technológiáról, stb. Magam részéről köszönöm mindenkinek, aki a nyári eszencia adásunkban is velünk tartott, és én ezzel zárnám a mai bejelentkezésemet. Jövő héten találkozzunk. Minden jót kívánok. A viszont hallásra.
Gépház, a Hobby Rádió informatikai magazinja.
Elment a vándor, elvitte zsákjába a nyár minden ízét. Erdők lombját és a rét tarka színét. Minden eltakarod.
Gépház.
Dr. Sebestyén Kálmánt hadd mutassuk be önöknek. Szia Kálmán, köszöntünk itt a gépházban. Szervusztok,
és kivételesen nem a Kultúrbárt vezetem, az majd holnap jön, hanem most teljesen más lesz a mai téma.
Igen.
Szombat délután 2 és 5 között, úgy konkrétan.
Abszolút, megcsináltuk a Kultúrbárnak is a reklámot. Igen, a Kultúrbár műsor vezetője, Dr. Sebestyén Kálmán, tehát kollégánk itt a Hobby Rádiónál. Kálmán, beszélünk rólad. Picit mutatkozva, hogy azon túl, hogy a Kultúrbár című műsort vezeted itt a Hobby, mivel foglalkozol a civil életben?
Kérlek szépen, én egy nagyon kedves, jó humorú, szerény, tökéletes ember vagyok. Ezen túl én nagyon sok mindent csinálok, de fő tevékenység, ami kereső tevékenységem, én adatvédelmi és adatbiztonsági szakjogász vagyok, és az Állami Egészségügyi Ellátóközpontnál dolgozom, mint belső adatvédelmi felelős. Ugye ez azt jelenti, hogy minden közérdekű adatigénylés, ezt a sajtóban mostanában sokat lehet hallani, így a választások előtt, hogy érkezik ide, oda, amoda, én bírálom el, hogy az ki mehet, nem mehet, hogy mehet ki, illetőleg minden adatvédelemmel és adatbiztonsággal kapcsolatos kérdés hozzám tartozik itt az intézményen belül.
Dr. Sebestyén Kálmán is látássérült, képernyőolvasót használsz, gondolom munkád során is.
Igen, én mindenfélét használok, itthon egy normál laptopot, be pedig egy MacBook-kal szoktam betévedni, mert egyszerűbb, gördülékenyebb, tehát a munkájában saját eszközöket használok, mert finoman szólva a benti infrastruktúra nem mindig áll a helyzet magaslatán, ezzel nagy titkot nem árulok el, úgyhogy nekem egyszerűbb, hogyha saját eszközökkel megyek. Nem, mint hogyha nem akartam
kérdezni.
Igen.
Van egy jogász ismerősöm, egy hölgy, aki ügyvéd szeretett volna lenni, igazából ő már mindent elvégzett a PhD-t és mindenfélét, és azt mondták neki, bement egy magán ügyvédi irodába, hogy majd értesítjük, mert hogy ő is látássérült, és elmondta, hogy hát ő szeretne az ottani gépre MBD-ját, vagy pedig a saját gépével dolgozni, ami van képernyőolvasó. Értesítjük majd, és amikor visszahívta őket, akkor lealázták, hogy mit képzel ő, hogy a saját gépén tárolhat adatokat, bárkinek is az adatait, céges gépen kell dolgozni, ők pedig nem hajlandók képernyőolvasót ezekre a gépekre tenni. Te hogy oldottad?
Ez meg? Több kérdést is felvet egyébként. Most nem menjünk bele, mert nagyon hosszúra nyúlna ennek az egész esetnek a tárgyalása, de sajnos az a rossz hírem, hogy vakember nem is nagyon lehet ügyvéd, mert az ügyvédi irodák álláspontja az, hogy a vakember lassan dolgozik, ez az egyik. A másik meg, hogyha neten akkreditáltatnám a munkahelyet az az ügyvéd az, aki baromi sokba kerülne. Engem akart foglalkoztatni egy ügyvédiroda most múlt szeptembertől egy nagyon kedves ügyvédismerősöm, aki próbálkozott azzal, hogy akár az akkreditációt megpróbálja, akár az ügyvédi kamarától segítséget kérje, vagy támogatást, de semmit nem kapott meg ugye erre nézve, és neki viszont az én járulékaimat ki kell termelni, amíg havi nettó 42 ezer forintos fizetés esetén is havi 120-140 ezer forintot jelent. Tehát nem akarom elkesíteni a hölgyet, de Magyarországon itt nem lesz belőle ügyvéd. Itt vakemberből csak akkor lehet ügyvéd, hogyha apuka is ügyvéd, vagy a testvér ügyvéd, mert akkor ő föl tudja venni. Magyarul a családon belül van ügyvédi iroda, vagy ügyvéd a családban, de az, hogy ő besétál egy ügyvédi órába, sajnos nem fogják alkalmazni.
Itt eszembe jutottak közben, hogy itt azért most elég körül vagyunk véve a jog tudósaival, hiszen Máté is jogásznak készül.
Most sikerült lehangolnom kellőképp.
Nem hiszem, hogy ügyvéd akart lenni. Bár nem tudom, Máté, miben gondolkodtál?
Ez most számomra felülítő hír vagy információ volt, mert igazából amúgy sem szerettem volna ügyvéd lenni, de így már nem is lehetek, úgyhogy...
Viszont itt szóba jött ugye a saját gépen történő adattárolás.
Igen.
Én azt gondolom, hogy egy magáncégről beszélünk, ez megint megállapodás kérdése, elméletileg valóban nem lehet. De azzal ugye bár tisztában kell lenni, hogy akinek a gépén van, az is adatot kezel, meg az ügyvédi iroda is. Én úgy gondolom, hogy ez egy mondva csinált kifogás, hiszen a MacBookomon én is tartok dokumentumokat, amíg el nem készítem őket, sőt az e-maileket is ott fogadom szintén adatok. Tehát én azt gondolom, hogy ez a beszélgetés, ez egy ilyen találjunk már ki valamit, hogy ne kelljen alkalmazni című dolog. A másik fele pedig, hogy számomra érthetetlen az, hogy mi az, hogy nem rakunk föl képernyőolvasót, ami ráadásul ingyen van. Tehát itt látszik a hozzáállás is. De ez megint hosszúra nyúlhatna itt a foglalkoztatás kérdése. Tehát nekem inkább a válasz második felével van bajom, hogy de amúgy sem rakunk fel képernyőolvasót.
Pedig az NVDA-nak noha számos előnye van, de ezt én mindig is egy különleges előnyként tartottam számon, hogy ha valaki munkát vállalna, illetve dolgozna különböző cégeknél, szervezeteknél, stb., akkor végre megoldódott a licenc és egyéb dolgok dilemmája, mert az NVDA lényegében nyílt forráskodó szabadon szóval felhasználatot. Nem tudom, van arról információnk, hogy a munkáltatók, akár cégek, akár mondjuk civil szervezetek, milyen mértékben alkalmazzák már az NVDA-t?
Én inkább abból a szempontból tudnék erre válaszolni, hogy én dolgoztam civil szervezetnél 10 évvel ezelőtt, ugye akkor még a Jaws volt elsősorban, de ott az volt az álláspont, hogy tőlem úgy dolgozol, hogy akarsz, rak föl a Jaws-t, mi nem szólunk bele, című történet. Amikor én átkerültem 2010-ben a közszférába, ott el tudom azt mondani, hogy maximálisan mindent megkaptam, kérdezték, mire van szükségem. Mondtam, hogy több pénzre, na mondjuk azt nem kaptam meg, de egyébként tehát eszköztámogatás terén viszont mindent megadtak, tehát nekem ebből problémám nem volt. Az más kérdés, hogy a gépparkjaink azok időnként elavultak, és jelentkeztek ebből fakadóan problémák, de én nekem ilyen problémám nem volt, hogy valami nem működött volna. Ráadásul a mostani munkahelyemen én 2 évig NVDA-t használtam. És én tudtam is használni, de szerintem nekem nem volt problémám ez.
Az is már saját eszközön volt, hogy azt a cégnek a gépén?
Nem, az céggépen volt, pontosan ez ennek, hogy a céges gépen volt fönn. Csak ugye ott jelentkezett a probléma, hogy amikor frissíteni kellett, hogy az nekem szólnom kellett az informatikusnak, mert nem volt rendszergazdai jogosultságom, tehát nem tudtam frissíteni. Már volt egy időszak, amikor nem is szóltam, mert olyan sok frissítés jött, hogy nem bíbelődtem, aztán a gép is előregedett, és a saját eszközöm már nekem ugye a voiceover mondja a hülyeségeit. Ezért mondtam az előbb, hogy ez a ne legyen képernyőolvasó a gépen, ez már tényleg látszik ennek az ügyvédjelenek a hozzáállásán. Én ilyennel nem találkoztam.
Hát én úgy gondolom, hogy ez már vezetőnek is egy igen hasznos és nagyon tanulságos beszélgetés volt, pedig még rá sem kanyarodtunk lényegében a úgymond fő csapás irányra, amit mi terveztünk. Izgatottan várom már, akár el is kezdhetjük.
Adatvédelem és adatbiztonság lenne ugye a mai témakör. Ez nem tudom, hogy elhangzott így az elmúlt 10 percben, de tulajdonképpen azért ülök én most itt. És én arra gondoltam, hogy így a személyes adatokkal általában a személyes adatokat meghatározza pontosan a jogszabály, viszont én ezt nem fogom szó szerint idézni két okból. Egyrészt nem szeretném, ha egy este 8 után bárki is elaludna, ez az egyik ok. A másik ok pedig az, hogy nem tudom szó szerint.
Ezek viszonylag nyomós érvek.
Igen? Igen. Ugye személyes adatnak gyakorlatilag minden olyan adattény, számjel vagy bármiféle körülmény, amelyből egy adott személyt, és most csak élő emberről beszélünk, azonosítani lehet. Tehát ez lehet akár egy aláírás, egy telefonszám, egy születési év, személyi számot ma már nem használunk. Nem véletlenül, hiszen abban minden benne volt annak idején, egy 92-es alkotmánybírósági határozat meg is tiltott ennek használatát. Viszont a telefonszám kérdése az egy igen-igen érdekes dolog, mert ahhoz ilyen ingatlanirodák és egyéb ilyen egészségközpontok előszeretettel hozzájutnak, és itt a műsor előtt beszélgettünk, hogy mikor milyen jogorvoslattal lehet élni, ha ne adj Isten egy egészségközpont megkeres, és mondjuk a te számod alapba titkosított. Én nekem most volt egy ilyen esetem, hogy a vezetékes számomat hogy nem megtalálták. Egy egészségközpont felhívott, elhadarta, hogy honnan hív. Az, hogy ki ő, azt már nem is nagyon értettem, teljesen mindegy. És én megkértem udvariasan, hogy először is legyen kedves törölni az adataimat, másodszor honnan szerezte meg ezt a telefonszámot. Harmadszor, amennyiben nem törli az adataimat, akkor az adatvédelmi hatósághoz fogok fordulni. Erről a nő is ideges lett, hogy miért kérem én ezt tőle, amikor amúgy is nyilvános az én telefonszámom. Hölgyem, azt kizárt dolognak tartom, mert le lett titkosítva a szolgáltatónál. Erre, hogy úgymond rám vágta a telefont, tehát hogyha ilyennel találkoztuk, akár biztosító talál meg benneteket egy kihagyhatatlan, soha vissza nem térő életbiztosítása, akár egészségközpont, akár takarékpénztár, és ti tudjátok azt, hogy telefonszámot sehol nem adtátok ki, akkor meg lehet udvariasan kérni, hogy törüljék a telefonszámot, ellenkező esetben az adatvédelmi hatósághoz fordultok. Na most ilyenkor mondom, vagy az szokott jönni, hogy rád vágja a telefont, vagy felháborodik, de általában hatásos, hogy többet a büdös életben nem keresni.
És rövidre zárjuk a beszélgetést. Ha én igénylek egy szimkártyát, egy telefonszámot bármely itthoni szolgáltatónál, akkor lényegében ez a szám alapesetben titkosított, vagy ez kell egyéb lépéseket tennem, hogy az legyen?
Én nem tudom, hogy most a kártyás és a számlás előfizetéseknél hogy alakul a szerződés kötés, mert én megkötöttem 18 évvel ezelőtt, és nekem azóta úgy van. Elméletileg ez úgy működik, hogy az én időmben a kártyás telefonoknál ott alapba titkosított volt, viszont a számlásoknál ott kérni kellett. Kérni kellett egyrészt, hogy a tudakozó se tudja róla, úgymond legalábbis akkor még volt matáv tudakozó, most azt hiszem, hogy már nincsen. És kérni kellett azt is, hogy harmadik félnek semmilyen körülményeknek sem piackutatási célzatosan meg ne lehessen kiadni. Szerintem ilyen opciót talán most is van, tehát nem automatikus számlások.
Tehát opcionális. Esetében. Viszont a kártyás, egy egyszerű feltöltőkártyás, az titkosított ezek szerint?
Anno az volt.
Az én időmben így volt. Most nem tudom, hogy most hogy van.
Bárki vehetett. Ugye most már van ez az éves kötelező adategyeztetés. Most már azért figyelik, hogy egy kártya kinek a tulajdonában van. Annak idején ezt adták, vették, meg én vettem a Józsinak, meg a Piri a Bözsinek, de annak idején ez követhetetlen volt. Talán nem is volt annyira komoly adatfelvétel. Bementem, vettem egy telefont, kártyás csomaggal is jó napot, túl sok mindent nem írtak fel.
Hát most az elmúlt évek eseményei miatt van ez az adategyeztetés, de hát ugye ez a
igen,
szolgáltató...
Igen, már jegyzik az adatokat.
De a szolgáltató is köztem, meg max az állami szervek között van, nem? Ez az egyeztetés.
Igen, elvileg igen, gyakorlatilag nem tudom.
Elmondtam most az előbb azokat a dolgokat, amiket úgy általában a személyes adatok védelméről tudni kell. Vannak ezen kívül még a szenzitív személyes adatok, ez az egészségügyi személyes adat. Ebben nem mennék bele, külön jogszabály szabályozza. Illetőleg a bűnügyi személyes adat, azt gondolom, hogy ebbe sem menjünk bele, bár az Olikám, úgyhogy vigyázz a lányfuttatással, mert akkor előbb-utóbb a bűnügyi személyes adatot meg fogod ismerni, hogy azt hogyan kezelik, jó? Tehát ezek nem mennek bele, külön jogszabály foglalkozik ezzel mindegyikkel, de mindkettőnél, pontosabban az egészségügyi személyes adatnál is, illetőleg a sima személyes adatnál is, a hozzájárulás jogalapja nagyjából ugyanaz, a bűnügyi személyes adatot azt tényleg hagyjuk. Ugye két módon lehet hozzájárulni a személyes adatok kezeléséhez. Az egyik önkéntes hozzájárulás. Tehát magyarul ott van előtted egy szerződés, vagy akár munkaszerződés, vagy egy közüzemi szerződés. Annak ott kell lennie a végén egy adatvédelmi tájékoztatónak. Ha nincs ott, akkor az baj. Amivel leírják többek között azt is, hogy te hozzájárulsz a szolgáltató vagy bárki által történő adatkezeléshez. Ez önkéntes, ezt aláírod, innentől kezdve nincs probléma. A másik pedig a törvényen alapuló, jogszabályon alapuló adatkezelés. Ugye ilyen a bűnügyi személyes adat, bizonyos fokig az egészségügyi személyes adat is. Tehát ez a kétfajta jogalap van, ami alapján a te adataidat bárki bármilyen módon kezelheti. Más ezen kívül nincsen. És május végétől sem lesz, mert akkor lesz egy komolyabb jogszabályi változás, amiről csak azért nem beszélek szintén, mert ebben még én is bizonytalan vagyok, egy gyakorlat hogy fog alakulni, de ez biztos, hogy nem fog változni, az már hétszentség, tehát maradni fog ez ugyanúgy.
Ami kérdés nekem eszembe jutott, talán kicsit elvonatkoztatva a személyes adatoktól és azok védelmétől, mi történhet olyankor, hogyha látássérültként, vakként olyan szerződést írtnak alá velem, amely értelmében én kedvezőtlen feltétel közé kerülök, jelentsen ez bármit, és úgy, hogy azt nekem felolvasták, de aki felolvasta, ő érdekelt volt abban, hogy én mindenképpen aláírjam, és mondjuk valótlan adatokat állított felolvasás helyett. Van erre precedens, létezik-e ilyen?
Úgy tudom, hogy a felolvasás, mint olyan, hivatalosan, szabályosan két tanú jelenlétében történik.
Ez így van, de én azért inkább javasolnám azt, egyébként a kérdés első felére válaszolva, ez a szerződés így tisztességtelen és bíróság előtt megtámadható, tehát hogy nézve kedvezőtlen, ez megtámadható. De javasolnám mindenképpen, hogy egy látószemély, akit te ismersz, az menjen veled, és ő olvassa fel. Engem nem érdekel a két tanú, három tanú, semmilyen tanú nem érdekel, hogyha én velem olyan ember van ott, akinek nem érdeke, hogy én hátrányosabb helyzetbe kerüljek, joga van felolvasni. Itt nekem egy a lényeg, én az információt megkapjam. Tehát én nem tartom szerencsésnek azt, hogyha a szerződést a másik szerződé fél képviseletében jelenlévő úrhölgy, vagy akármilyen nemi beállítottságú ember olvassa fel.
Bocsánat, akkor hadd kérdezzem meg, hogy felolvashatja egy hozzád közel álló személy, aki nem az adott cég munkatársa, nem kötődik se, hogy hozzájuk, csak hozzád, felolvashatja, és ez nem számít mondjuk például munkahelyi titok megsértésének?
Itt attól függ, hogy milyen szerződésről beszélünk, de akármilyen szerződésről beszélünk, nyugodtan felolvashatja. Most mondok egy egyszerű példát, nekem titkárság szokott ebbe abba segíteni, tehát hogyha nekem a titkárnő felolvas valamit, most nem feltélsz bármit, én megbízom benne, mert tudom, hogy ismerjük egymást, mit tudom én 7 éve, tehát tudom, hogy nem fog engem átvágni. De hogyha mondjuk egy bankhitelszerződést kötsz meg, ami azt gondolom, hogy már egy komolyabb, hát sok elég komoly, mert általában évekre kihat az ember életére, akkor nyugodtan vihetsz magaddal bárkit, akiben te megbízol.
Munkahelyre is?
Munkahelyre is.
Mondjuk egy munkaszerződésre?
Minden további nélkül.
Kielégítő válasz volt, és én már régóta meg akartam ezt kérdezni egy szakembert, hogy hozzájöttötök. Köszönöm szépen.
Nincs.
Hát akkor térjünk át szerintem az internet, webáruház, Facebook és egyéb dolgok. Akkor én ott kezdem, hogy interneten vásároltam valamit, a cég megnevezése nélkül, de mégis, hogy tudják a kedves hallgatók, egy olyan cégtől, amely cég általában hétköznap délelőtt fél órás reklámokban a televízióban hirdet, unalomig ismételve egy mondatot. Láttam olyat, ami jónak tűnt, nem is olyan rossz, azóta vettem belőlük még egy dolgot, az tök más, az viszont borzalmas, is küldöm vissza. Minden esetre vásároltam tőlük egy dolgot, és regisztráció nélkül, viszont a telefonszámomat bekérték, az kötelező volt megadni, gondolom, hogy értesítsenek, amikor a csomag érkezik. Ám de nem csak erre használták, hanem telemarketingre is. Eldöntöttem, hogy én ezt a telefont nem fogom letenni, mert hogy hívtak. Nem volt hosszú beszélgetés, azt hiszem 28 perc, 34 másodperc volt az egyik, a másik 22 perc, tehát tőleg nem volt hosszú telefonbeszélgetés, de úgy döntöttem én, hogy menjetek a csodába, nem én fogom lerakni azt a telefont, hanem majd ti lerakjátok és megbeszéljük. Volt olyan, emlékszem, hogy éppen kábeltévét szereltem, én ott blankoltam a kábelt, letettem magam mellé a telefont, mondjad barátom, tök jó hallgatni. De amikor már ez harmadszor is megtörtént, akkor üvöltöztem a hölgyel, közöltem vele, hogy töröljék ki a számomat minden adatbázisból, hagyjanak engem békén, azóta nem hívtak. Tehát ez is egy hasonló eset, amit az előbb meséltél, csak ez már webáruházi kategóriában történt.
Igen, most a
meg,
kérdés,
és kötelező az, megadni a számot.
Azzal nincs baj, hogy kötelező megadni a számot, nyilvánvaló, hiszen egy értesítési telefonszámot mindenképp meg kell adni, csak a kérdés az, hogy a végén volt-e olyan pipa, ahol be kellett jelölnöd az, hogy te hozzájárul ahhoz, hogy a számodat marketing célból is kezeljék. Volt ilyen?
Nem.
Akkor abszolút törvénysértő módon kezelték a telefonszámot.
Nem hiszem, hogy ilyen nem volt.
Tehát
nem.
Onnantól kezdve, hogy a termék kiszállításra került, ők nem kereshettek volna téged meg.
Jó, de olyan semmiféle pipa viszont lehet, hogy a szállítási feltételeket és a vásárlási feltételeket elfogadom pipa, és a vásárlási feltételeket az ember a legritkább esetben olvassa el. Nem mondom, hogy itt volt ilyen, vagy nem. olyan, hogy a telefonszámot felhasználhatják, olyan nem volt.
A vásárlási feltételek viszont nem tartalmazhatnak olyat, ők nem köthetik olyan vásárlási feltételhez, hogy bocs, ide utána még megkeresnénk 180-szor mindenféle termék ajánlással. Itt külön egy pipát kell kirakni, hogy hozzájárulok ahhoz, hogy adataimat marketing célból is felhasználhatják. Nem pont ilyen szöveggel szokott, de ez ott kellett volna, hogy legyen. Egyéb esetben nem kereshettek volna meg.
ASF-ben se lehet ilyen kikötés?
ASF-ben ilyet nem rakhatnak bele, hogy marketing célból mi megkereshetjük. Nem lehet ilyet beletenni. Az ASF-ben minden mást bele lehet tenni. Mit tudom én, a garanciális feltételeket, az üzletnek a kötelezettségét, jogait, vásárló jogait, kötelezettségét, miért vállaló felelősséget maga ugye az üzlet. De ilyet, hogy de amúgy pedig visszahívhatunk marketing célból, ez ennek nem ott van a helye, hanem máshol. Tudom, hogy melyik cégről beszélsz, velem ugyanezt megcsinálták, mondjuk én be is voltam regisztrálva, néha egyetlen egy jó dolgo van, egyébként a reklám helyett mondom, ilyen konyhai eszközök, tehát ilyen zöldségvágó, ezek beváltak, tehát ezeket a feleségemnek meg szoktam így venni, mert azok nagyon jól beváltak, és időnként megkeresnek névnapomkor, születésnapomkor kiadhatatlan ajánlatok véget. Ugye én tudom, hogy ezt hozzájárultam, hogy megkeresenek, én annyit szoktam, hogy köszönöm szépen, de most nem érdekel. De a te esetedben, Zoli, az abszolút törvénysértő volt, hogy az adott webáruház eljárt.
Remek ágynemű garnitúrát ajánlottak, éppen akkor 98 ezer helyett csak 77 ezer forintért, kellemes hangú volt a hölgy. Megkérdeztem, hogy ebben az árban ön is benne van már, elnézést, mert azért nem kívánok csak egy ágyneműre ennyit kifizetni.
Mi volt erre a válasz?
Mosoly.
Csak úgy érdekel.
Mosoly, gondolom, hogy nem lepődött ő már ezen meg annyira.
Értem.
Kellemes hangja volt, fiatal volt, de nem kislány.
Már is elejét vesszük a mindenféle esetleges támadásoknak.
Ha már a webáruházakat említettük, amit a webáruház kezelhet, cím, telefonszáv, név, tehát ami a regisztrációnál ugye fel is van tüntetve, de csak az adatkezelés célja, és itt kimondtam a legfontosabb szót, az adatkezelés céljának megfelelően, tehát felsorol a jogszabály pár kritériumot, hogy milyen szempontok alapján lehet személyes adatot kezelni, és ebből a legfontosabb, legalábbis én azt gondolom, az adatkezelést a céljának megvalósulása, a célja érdekében lehet kezelni, tehát ez esetben, hogy a vásárlás megtörténjen, egyéb esetben csak akkor, ha te ezt hozzájárultál. Ilyen egyszerű a dolog, legalábbis próbáltam egy egyszerűen elmondani. Ezt azért nem árt egyébként, hogyha tudják az emberek, mert a Facebook kapcsán is ki fogunk térni jó pár dologra, de én azt vallom, és hát természetesen a jelenlévők kivételek, hogy a magyarországi internet használó lakosság 80%-a internet analfabéta. Facebookon megoszt mindent, esetleg az e-mailjeit meg tudja nézni, de hogyha már komolyabb dolgot kell csinálni, az már sajnos nem megy. És ebből szokott lenni a legtöbb probléma.
Komolyabb dolgokat mit értünk például?
Volt egy eset, amikor múlt év októberre került történt, nem mondom a webáruház nevét, de nagy botrány volt belőle. Pont akkor közeledett már ez az úgynevezett Black Friday nevű Amerikából átvett marhaság, ami ráadásul nálunk nem is működik tökéletesen. És az egyik webáruházban irreálisan alacsony áron árultak megbukott UHD LED TV-t. Az irreális alacsony alatt értsétek azt, hogy 30 ezer forint, 6700 forintért vehettél ultramodern televíziót, és hát nagyon sokan át is utalták a pénzt ennek a webáruháznak, mire a webáruház közölte, hogy tulajdonképpen elírták a dolgot. És hogy mit akartam én ezzel mondani? Az internet analfabétizmus alatt én azt értem, hogy gyakorlatilag ami előtted van, azt a lakosság többsége elhiszi, rákattint, nem foglalkozik a következményekkel. És ez vonatkozik arra is, ha például kap egy olyan e-mailt a magyar honpolgár, hogy egy banknak szüksége van az ő bankkártya adataira, vagy fizessen be X forintot valamelyik szolgáltatónak, mert tartozása van. A magyar honpolgár nem gondolkodik, hanem probléma nélkül ezt meg is csinálja, és utána csodálkozik, hogy mennyi probléma származik ebből. Tehát ezekből talán kitűnik, hogy a magyar lakosság 80%-a, aki internetet használ, nem tudja ésszel használni az internetet. Így értettem én az internet analfabétizmust.
Igen, egyre rá is akartam kérdezni, de ez csak a magyar lakosságra vonatkozik, vagy világszinten is akár?
Én nem tudom, mivel itt élek, de valószínűsítem, hogy ez máshol is így van, csak kis hazánkban ez valahogy halmozottan jelentkezik. Például én azt szoktam csinálni, volt egy olyan eset, hogy a Telenortól jött egy SMS, hogy nekem állítólag tartozásom van. És ha nem fizettem ki, akkor az egyik eszközömet visszaveszik. Jó, nem küldtek semmit, hogy fizessen be, csak semmi ilyet. De én mit csináltam első körben? Felhívtam a Telenort, hogy ez mi volt. Ez semmi probléma, a rendszerhiba volt. Tehát utána jártam annak, hogy ez micsoda.
De legalább annyi, semmiben hogy tőlük jött, csak hibásan jött, de tőlük jött.
Volt. De a lakosság nagy része, itt az előbbi webáruházas eset, ugye a megbukós esetet nézve, vagy akár egy ilyen állítólagos bank által küldött üzenetnek, nem jár utána, rákattint, fizet, odaadja a bankkártya adatait, nem veszi a fáradtságot arra, hogy hát akkor utána kéne nézni ennek az egésznek, hogy nem sántít-e valami.
Mit gondolsz, milyen intézkedések lenne szükség országos szinten a gépházon kívül, hogy ez változzon, hogy ez elbírja olyan irányba, hogy az ember tudatosan használja az internetet és a szolgáltatásokat?
Azt gondolom, hogy ugyanúgy, ahogy van tudatos vásárlás, tehát ha elmegyünk valahova, ne ész nélkül vásárolgassunk. Én azt gondolom, hogy itt korábban bele kellett volna nevelni az emberekbe a tudatos internet használatot, hogy hogyan használjuk, mert olvasok és hallok is ilyen tájékoztatásokat, meg különböző oldalakon azt hiszem, hogy valamelyik kormányzati oldalon fönn vannak ilyen tájékoztatások, de édes kevés, én azt gondolom, tehát nem kap elég teret ez az egész, és addig, amíg nem kap teret, addig ott fogunk tartani a Facebookon is mindenféle virágcsokrokat, meg nem tudom, misodákat megosztunk, és nem sejtjük azt, hogy ezáltal gyakorlatilag digitális lenyomatot hagyunk magunk után.
Tehát mondjuk felnőtteknek felvilágosító kampányok, gyerekeknek akár a tananyagba is beiktatni az adatvédelemmel, meg az internet használattal, vagy erre vonatkozó?
Elsősorban az internet használatot, mert ehhez aztán lehet egy ilyen alapszintű adatvédelmet is hozzátenni. Én úgy tudom, hogy ez az iskolákban nincs oktatva, pedig azért annak ellenére, hogy nem lehetne, azért 13 éves gyerek már fönn van a Facebookon. Ez tudott dolog, nem simán szabályos, ugyan, de fönn van. Az oktatásban nem kap ez elég hangot, tehát én azt gondolom, hogy ahelyett, hogy sok marhaságot oktatnak, azt hiszem, hogy már általános iskolában van közgazdasági alapismeretek, ami biztos nagyon jó, csak nem általános iskolában. Ezzel kellene kezdeni, hogyha a kezedben van az okostelefon, beülsz a kompjúter elé, akkor azt az internetet, azt a Facebookot, azt a jó gyerek talán még webáruházban nem vásárol, mivel legalább 16 évesnek kell lennie, hogy ott regisztrálhasson, vagy egyáltalán bárhol, de Erszkéne.
Jó, a Facebookhoz is, és ki ellenőrzi ezt, tehát beírom, hogy 21 és jó napot.
Ott a 13 éves szem már engedélyezett, ott a Facebookon, mintha az lenne, hogy elmúltam 13 éves.
Az elég szomorú, mert 16 éves az általánosan elfogadott korhatár, ahol te akár társkeresőbe, akár Facebookon te beregisztrálhatsz. Lehet, hogy ez változott azóta, és hogyha változott, akkor szomorú, mert szerintem nem túl szerencsés az, hogy 13 évesen valaki fönn kóricál a Facebookon. Internet tudatosságra való nevelés, ez az, ami baromira hiányzik, és pontosan így a 12-13 éves korosztálynak, mert ő már megtalálja a pornó oldalt, ő már megtalál ilyen-olyan oldalakat, és ez nem kapott kellő hangsúlyt az oktatásban, és ma már ez viszont fontos dolog. Csak az a baj, hogyha a gyerek a felnőttől sem ezt látja, mert ugye az előbbi webáruházas eset ezt mutatja, hogy ez iszonyat nagy, hogy mondjam, ballépés volt az illető fogyasztók része, akkor ugyanezt fogja csinálni. Tehát nem marketinget kell oktatni az iskolában, hanem tehát erre kéne a hangsúlyt helyezni, hogyha már internetet használunk, az hogy használjuk.
Marketinget, hát mondjuk most már az a baj, hogy oda jutottunk, hogy talán még azt is kell, mert az embernek ma már el kell adnia magát, akár interneten, akár bárhol, éppen mondtad a társkeresőt, és most nem a gyerekről beszélek, a 13-16 éves gyerekről, de igen, én mondjuk nem vagyok hívva a társkeresőnek, nem is vagyok fenn, nem is mennék, és ezzel nem megbántva azokat, akik viszont igen, én nem. De el kell az embernek adnia magát ma már egy munkahelyen, egy társkeresőn, lassan már mindenhol, és talán ezért oktatják a marketinget, de igen, szerintem emellett, ahogy mondod, nagyon fontos lenne az, hogy figyeljünk a saját adataink biztonságára, a tudatos internet használatra, mert bizony gyerekek felmennek. Felmennek, gond nélkül felmennek, 10 évesen felmennek, egyre korábban felmennek, ez a Y, vagy nem is tudom már milyen generáció, ők már ebben ülnek bele, és nem is nagyon vannak meg internet nélkül.
Ezzel kapcsolatban eszembe esett valami, vagy legalábbis félig ezzel kapcsolatban, ez talán inkább még külföldi példa, vagy csak én vagyok letájolódva, állásinterjú, jelentkeznék, dolgoznék, jelentkezem egy céghez. Mennyiben kérheti tőlem a cég, hogy nyilván a Facebook oldalamat, a közösségi portálokon nyilvánosan elérhető profiljaimat és az ott között információkat megnézheti. Nyilván, hiszen
ez már Magyarországon is van. Ez már úgy tudom,
Magyarországon is van. Van, igen. Tehát a cég ezt nyilván megnézhet és meg is fogja nézni, nyilvánvaló. És itt, hogyha már itt tartunk, ugye munkáltató és Facebook, ebből volt egy eset, hogy munkavállaló hát konfliktusba került a feletteseivel, és a Facebookon kígyott békát, és amit még ehhez el tudtok képzelni a munkahelyével kapcsolatosan, leírt nyilvánosan. El is bocsájtották emiatt az illető munkavállalót, bírósági ügylet belőle, és most már az a bíróság álláspontja, illetőleg az adatvédelmi hatóságé is, hogy a véleménynyilvánítás szabadsága az már nem terjed ki arra, hogy te nyilvánosan a munkahelyedet úgymond ócsáról halt, még akkor sem, hogyha ez igaz, ez ezen már túlmutat, és ezen tökéletesen egyetértek, tehát a munkai konfliktust azt nem kéne a Facebookra kivetíteni, mert az a munkahely jó hírét is rontja egyfelől, másfelől egy egyszerű mondással élve, és ez már nem jogászi, csak egy egyszerű szólásmondás, hogy a madár sem szarik a saját fészkébe. Nem lehet már azt csinálni, hogy a Facebookon teszid oda felettesedet, hogy ő görény, ezt nem lehet. És erre a munkahelyek általában oda is figyelnek. Engem is például a munkahelyemnek a kommunikációs vezetője bejelölt. Soha nem csináltam ilyet, és nem is szándékszom, de bejelölt a kommunikációs osztály vezetője. Életemben nem találkoztunk, de én tudtam pontosan, hogy engem miért jelöl be, hogy mit írok ki esetlegesen a munkahelyek kapcsolatban. Semmit nem írtam még ki idáig, de nem lehet ész nélkül megosztogatni mindent munkáltatóval kapcsolatban, és azt gondolom, hogy ez így van rendjén. Erre vannak más fórumok, bíróság, stb., ahol ezt le lehet rendezni.
A munkáltatón kívül vannak még kivételek, gondolom nyilván a úgymond közszereplők, akár, most eszembe jött egy ilyen, hogy teszem azt, elkezdek kijut békát kiabálni Facebookon egy kommentben, mondjuk egy politikusra.
Az legfeljebb szimpla becsületsértés, de igazából nem egy politikus.
Közszereplőnek sokkal
minősül, éppen ezért neki ezt el kell viselni.
Neki mindent el kell viselni nagyjából, igen.
Tehát nyilvánvaló, hogyha elkezd zsidózni, akkor valószínű azt már nem, tehát annak valószínűleg lehet következménye. A Facebookon például nem oszthatsz meg, mit tudom én, készítési tippeket atombombához, mert akkor valószínű más hatóságoknak a figyelmét is fel fogod kelteni ezzel. Ez az, amiről beszéltem szintén az internet analfabétizmus kapcsán, hogy boldog-boldogtalan mindent megoszt a Facebookon, nem gondolva arra, hogy annak esetleg következménye lehet. A Facebookot sem tudják az emberek észszerűen használni. Ott vagyunk egy nagy közösség, mindent lehet osztani, gondolják ők, de nem.
Ha már itt tartunk, akkor egy ide kapcsolódó kérdés, vagy csak egy olyan, amiről lehetne elmélkedni, ami például Facebookon privát, mondjuk egy zárt csoport, az meddig és milyen mértékben privát? Gondolom a Facebook nyilván hozzáfér, hogyha akar. Tehát mondjuk egy zárt csoportra beszélgetnénk atombomba készítéséről. Borzasztóan sarkított a dolog. De csak egy eszembe jutott, hogy a privát mennyire privát?
Hozzáfér a Facebook nyilvánvaló, de ugye a Facebook nincs akkora csapata, hogy végignézze, hát gondolj bele, az ebben az országban van X Facebook csoport. Én feltételezem, hogy lehet olyan programmodulja a Facebooknak, ami mondjuk jelzi azokat a szavakat, vagy szókapcsolatokat, ami probléma. Én erre gondolok, de ezt megmondom, hogy én nem tudom. Elképzelhetünk, tudom, hogy van ilyen. Illetőleg a másik, hogyha valaki az zárt csoportból ezt jelzi kifelé, mert éppen olyanja van, jelzi a Facebook csapatának, akkor erre rájön. Én valószínűleg tartom, hogy lehet egy olyan algoritmus, amely bizonyos szókapcsolatok után jelzi ezt a Facebook csapatának, hogy valami gáz van.
Hát akkor menjünk bele egy városi legendába. A telefonoknál is van ugyanilyen, vagy a Skype-nál, tehát hogyha mondjuk mi elkezdünk, nyilván most ez is példa, tehát hangsúlyozzuk, hogy példák mentén megyünk, elkezdünk terrorizmusról beszélni, és hasonló.
Már lehallgatnak. Akkor...
Hallgatják a hobbit. Üdvözöljük őket. Tehát elkezdünk ilyenekkel beszélgetni.
Pár nemzetbiztonsági hallgatót.
Igen. Szóval lehallgathatják a telefonunkat, illetve tárolhatják a beszélgetést, gondolom X ideig, vagy nincs ilyen algoritmus.
Ne próbáljuk azért ki, de a telefont le tudják hallgatni, nyilvánvaló, ugye erre törvény adta lehető, tehát az nem úgy van, hogy csak gondolnak egyet, legalábbis egy jogállamban nem történt meg, hogy csak gondolunk egyet, és valakinek a telefonját lehallgatjuk, mert éppen olyanunk van. Erre is különböző jogszabályok azért felhatalmazást adhatnak, és a kérdésed másik fele, hogy a Skype-ot le lehet-e hallgatni, le. Van erre program, tehát sokáig az a tévképzet uralkodott, hogy a Skype az, azt nem, de van erre program, nem tudom a nevét, adatbiztonságban tanultuk ezt, ott is felvetődött a kérdés, hogy Skype-ot le lehet, csak az oktató sajnos nem mondta el a programnak a nevét, de a szakértők használják a bűnügyi szerveknél is, meg a nemzetbiztonsági szerveknél is, tehát van ilyen program. Nem akadály az, hogy a Skype az egy más beszélgetési platform, és ugyanez vonatkozik a Viber-re, a WhatsApp-ra és az összes többi ilyen létező beszélgetési platform, le lehet hallgatni. Igen.
Hát főleg most, ugye ez összes most már központosított. Régebben ugye a Skype, no lehet, hogy akkor is lehetett hallani, de még ez a peer-to-peer, a két fél köztitkosítás ment elvileg, most már ez sincs így, tehát mindenképpen központosított az egész, mint ahogy a Messenger, meg nagyjából minden egyéb. Most volt itt, nem tudom mennyire vagyunk ezzel képben, némi balhé a Telegram nevezetű orosz fejlesztésű chatprogram kapcsán, amit én úgy tudom, hogy valóban ez a P2P technológiát használva ugyanaz csak szöveges beszélgetésre alkalmas, hang- és videócsetre nem, de azokat olyannyira nem lehetett elvég lehallgatni a korábbi években elméletileg, hogy az elmúlt évek néhány sajnálatos terrorcselekményeinek a megszervezési edzsájtók ezt használták, ezt Telegramot. Erről tudunk valamit?
Elképzelhetőnek tartom, én nem hallottam róla, el tudom képzelni. Megmondom őszintén, a különböző orosz fejlesztésekkel vannak gondjaim, vannak különböző letöltő oldalak is, onnan ugye le lehet tölteni, hogyha te oda fölteszel valamit és megadod a linket, le lehet tölteni. Én nekem az orosz fejlesztésű oldalakkal vannak problémáim, mert nem vagyok abban 100%-ban biztos, hogy nem gyűjtik valahol az adatainkat. Tehát én, ami orosz, azzal nem is foglalkozom. Tartok ezektől, de erről Telegramról nem hallottam, elképzelhetőnek tartom.
Jó, akkor menjünk bele a kedvenc városi legendámba, amikor interjút kértünk a Kálmántól, illetve megbeszéltük, hogy akkor ez téma lesz. Akkor én nagyon lelkesen azt mondtam, nyilván félig bolondságból, hogy jaj, de jó, végre megtudom azt, hogy az újlenyomat olvasómat figyeli a Pentagon, vagy nem figyeli a Pentagon. Szóval a telefonok adatküldése, mint újlenyomat, vagy bármilyen információ, ez megy valahova, vagy nem? Ez egy városi legenda, avagy sem? Küld-e automatikusan a telefonom információt a helyadataimról, az új lenyomatomról és hasonló dolgokról?
Nem, és nem is küldhet, mégpedig azért nem küldhet, mert te minden egyes alkalmazásnál, illetőleg amikor a telefon beüzemeled, az Apple-nek az adatkezelési nyilatkozatát, adatvédelmi szabályzatát fogadod el. Tehát elméletileg legfeljebb az Apple-hez mennek be az adatok, de azok is csak fejlesztői célzattal. Az új lenyomatod az egészen biztos, hogy nem megy be sehova, nem is mehet, hiszen ahogy az előbb is mondtam, ugye másik kérdés kapcsán, hogy a titkosszolgálat, vagy bármi bűnügyi szerv meghatározott esetekben figyelhet meg téged, csak úgy, mert ő uralomból nem. Tehát a te uralomod az égvilágon sehova nem fog menni, a telefonot szépen be fog tőle kapcsolni. Én nem tudom, hogy ez honnan jött, mert én is hallottam erről, hogy ez ide megy, oda megy, abba megy, sehova nem megy az ég egyadta világon.
Én mondjuk a Google adatkezelési nyilatkozatát fogadom el. Ott
én is a Google-it használom, de volt annak idején egy hír, talán 2 évvel ezelőtt körülbelül, hogy az amerikai titkos szolgálat kérte az Apple-t, hogy egy adott esetben bűnöző adatait volna szíves kiadni, és az Apple azt mondta, hogy nem. Most ez nem tudom, hogy honnan volt hír. Az Apple gerjesztette ezt a hírt, hogy ők milyen remek gyerekek is nem adják ki, vagy pedig az amerikai titkos szolgálat, hogy milyen mocsuk az Apple, hogy nem adja ki nekünk az infót. Nem tudom, honnan jött a hír.
Ezt nem gerjesztette senki, ez azt hiszem, hogy egy tömeggyilkos kapcsán jött ki ez, és az Apple ugye azt mondta, hogy nem adjuk ki, mert ugye nem fértek hozzá, azt hiszem, a FaceTime hívásaihoz, az FBI nem fért hozzá, és azt mondta az Apple, hogy nem fogjuk kiadni, mert nekünk van egy megfelelő adatbiztonságunk, és hogy kiadjuk azt, hogy ezt hogy lehet feltörni, akkor innentől kezdve bármilyen titkosszolgálat vagy bűnügyszerv fel tudja törni bárkinek az iPhone készülékét, és az Apple végül nem is adta ki. Úgyhogy az FBI-nak valamilyen más úton, módon kellett ezt meg. Arról nem szól fel, hogy oldotta meg, de az Apple nem adta ki ezeket a... De sikerült, gondolom elég nehézkesen, de az Apple ezeket az adatbiztonsági meghatározásokat, koordinátákat nem adta ki. Tehát ez nem olyan egyszerű. Meg én való az Apple-nek a adatkezelésben még bízom addig, amíg az ellenkezőjében nem bizonyosodik.
Jó, és a Google-ében is lehet? Mert mi például ugye Androidot használunk itt, vagy Androidot is, tehát a Google-ében is lehet, tehát ez egységes, vagy vannak eltérések?
A Google-nél is ugyanazok az adatkezelési irányelvek kell, hogy érvényesüljenek, tehát én azt gondolom, hogyha neked is új lenyomatos telefonod van, az sem megy el sehova. Tehát meg lehet nyugodni, addig, amíg nem kopogtatnak az ajtódon.
Vannak ilyen városi legendák, emlékszem anno az egyik, talán a H1-en egy oltóanyagáról is elterjedt, egészen odáig elmentek, hogy nem adjuk be, mert egy miniatűr kapszulát építenek, ami testünkbe, illetve ültetnek a mi testünkbe, ami követi, hogy merre járunk, és megfigyelnek bennünket, és hasonló dolgok. Ilyenek elterjednek a világban. Ez vajon miért van?
Mert az emberek szeretik a városi legendákat. Én is ismerek jó néhányat, meg az emberek szeretnek összeesküvés elméleteket gyártani, így szeretnek félni. Ha nincs mitől, akkor is kitalálnak valamit. Tehát szerintetek a horrorfilmek miért olyan népszerűek? Függetlenül a színvonaltól. Tehát nézik az emberek, mert imádnak félni. Tehát imádnak összeesküvés elméleteket kitalálni. Én véleményem szerint lenne más fontosabb dolog is a világon, de hát ez az ember sajátja valahogy. Így van bekódolva.
Jó, hát akkor elosztattuk ezeket a városi legendákat. Miről lenne érdemes még beszélnünk adatvédelmünk kapcsán? Mire vigyázzunk, mire figyeljünk?
Ugye azt mondtam, hogy a bankkártya adatokat, azokat ne adogassuk ki boldog-boldogtalannak. E-mailben megjelölt linkre ne kattintsunk rá, mert az is lehet, hogy zsaroló vírust kapunk. Én azt gondolom, hogy ami még nagyon-nagyon fontos a mindennapi internet használat során, a jelszó. Tehát egyrészt lehetőleg olyan jelszót találjunk ki, amit nehezen lehet feltörni. Másrészt azt sem mondjuk el harmadik embernek, mert ebből is nagyon sok problémát, hogy elmondtam a Józsinak, mert éppen ő tudott belépni, nekem rossz volt a gépen. Jelszavakat senkinek soha ne adjuk ki. Vannak ezek a különböző fizetési tranzakciókat felkínáló oldalak, a PayPal, meg a Verion, vagy a Simple. Semmiképpen ezeken nem mással intéztessük a fizetést. Tehát jelszót sose adjunk ki. Ez lehet, hogy evidensnek tűnik, de nekem volt olyan kolléganőm, aki merő jó indulatból kiadta egy másik kollégának, mert annak rossz volt a gépe, és bocsi, de hadd üljek már ide, add már meg a géped jelszavát, légy szíves, megadta, és már is beszopott egy olyan e-mailt a gép, ami az egész rendszerünkben problémát okozott. Lehet, hogy evidencia, de jelszót sose.
Nekem borzasztó kellemetlen időnként. Én informatika oktatással foglalkozom, és vannak olyan ügyfelek, akik merő jó indulatból, amikor teszem azt, e-mailezünk, facebookozunk, netán bankolunk, hogy már a jelszómezőnél már mondanák is, hogy írd be nyugodtan, és mindig mondom, hogy soha. Én nekem senki ne bízza rám a jelszavát, mert ez felelősség is, semmi közöm hozzá, és eszemágában sincs esetleg később úgymond bajba kerülni, ha valami történik, vagy nem tud belépni, akkor persze azért felsejlik, hogy vajon kinek mondhattam el az elmúlt időszakban, vagy akár korábban, és akkor eszébe jutok, nem gondolnám, hogy ebből nekem származhatna jogi értelemben vett problémám, bár lehet, majd Kálmán felvilágosít, de maga a felelősség is, tehát én senkinek a jelszavát nem, akármennyire is megbíz bennem, vagy én kedvelem, nem tartozik rám, és veszélyes.
Jogi problémád ebből nem nagyon lehet, hiszen ő adta meg, viszont abból már lehet probléma, hogyha mondjuk a gépeden van egy kémprogram, ami konkrétisze figyeli az egész rendszeredet, Istenem veszed észre. Megjegyzi a jelszót, onnantól kezdve már ő tud önállóan cselekedni a kiadófélnek a bankszámlájának a terhére. Tehát jogilag neked nem lehet semmi baj, de ebből csak mondjuk egy ilyen fajta probléma lehet. Tehát jelszót soha semmilyen körülmények között senkinek. Se barátnak, se ismerősnek, se senkinek ne adjunk ki, mert az nem vezet jóra. Én nem tudom, én hirtelennyiben így a adatvédelem, adatbiztonság kapcsán, amit mindenkinek tudni kell, ennyi jutott eszembe. Kérdés van, azt akár írásban, vagy akár még itt is föl tudjátok tenni, hogy írásban a kedves hallgatók, esetleg ha van kérdés, de azt gondolom, amit tudni kell egy köznapi embernek adatvédelem, adatbiztonság címén, azt hiszem mindent elmondtam, a Facebookot azt kiveséztük, amennyire lehetett, én nekem ennyi jutott eszembe.
Még annyit egyébként én is jártam így, hogy egy egykori ismerősöm megadta nekem a bank jelszavát, azóta hála Istennek megváltoztatta, nem miattam egyébként is, meg én igyekeztem ezt gyorsan elfelejteni, de mondtam neki, hogy egyszer feltörik a bankodat, vagy történik valami, akkor akaratodon kívül eszedbe fogok jutni, hogy ezt megadtad, és nem én ügyködtem-e ott valamit, úgyhogy igazából én sem fogadok el soha semmilyen jelszót, írd be, segítek szívesen, de a jelszót azt te írod be, ez egyik. A másik, még a Facebookra visszatérve, adatkezelés, beszélgettünk itt műsor előtt, hogy mik lesznek a témák, és az egyik az például úgy nézett ki, hogy ha mondjuk valaki feltölti Facebookra egy privát beszélgetését ismerőssel, általában szakítások után szoktak ilyenek történni, hogy
ezt akartam is mondani,
az ember meglát úgy idővonalon ezt, azt, amihez nem biztos, hogy köze van, e-maileket vagy Facebookos magánbeszélgetéseket, ez mi? És ennek mi lehet a következménye?
Ez két dolog. Egyrészt, aki ezt megcsinálja, adatvédelmi jogsértést követ el. Én is láttam már ilyet egyébként, hiszen általában ezek a beszélgetések a két fél nevével együtt is, meg profiljával együtt is fölkerülnek, mert úgy van szépen belerakva, Ctrl-C, Ctrl-V-vel, minden nevű trágárkodással és egyéb becsületsértő kifejezésektől nem mentesen, van ezt kitéve. Szóval aki ezt kiteszi egyfelől adatvédelmi jogsértést követő, hiszen kiteszi az illető profilját, adatait, a kettejük közt lezajlott beszélgetést, másfelől személyiségi jogsértést követel, hiszen adott esetben az ex-barátnő vagy ex-barát ehhez nem járult hozzá. Tehát ennek két következménye, sőt, ha még van benne becsületsértő kifejezés is, vagy rágalmazás, akkor itt nem is kettő, nem három következménye lehet. Egyfelől eljárás indíthat az adott védelmi hatóságnál személyes adatok megsértése véget, másfelől polgári per személyiségi jog megsértése véget, és harmadsorban büntető per becsületsértés rágalmazás véget. De mindenek előtt ilyenkor azt kell tenni, hogy ezt jelezni kell a Facebook csapatának, amennyiben az illető nem távolítja el, mert ez neki jó nézegetni, vagy örül annak, hogy ő ezt most megosztott, hogy ezt azonnal távolítsák el. És utána viszont már a sértett félnek a joga megtenni az általa helyesnek vélt lépéseket, tehát akár az adatvédelmi jogsértés, akár a büntető, akár a polgári per tekintetében. Hát ez már nem a Facebooknak a kompetenciája.
Triviális kérdés, hogyha eltünteti, letörli, akkor hogyan lesz bizonyítékom?
Képernyőkép.
Ezt kell screenshotoljak?
Egyrészt, másrészt azért én azt gondolom, hogyha még van ilyen, hogy kultúrált emberi párbeszéd, mindenek előtt a sértetnek kell megkérni a felet, hogy figyelj ide, töröld már, légy szíves, mert ha nem, akkor ez lesz.
Az a baj, hogy igazából, amit meglátnak az idővonalon, nagyjából az első pillanatban látja meg mindenki, tehát az lehet, hogy törölve lesz, és nagyjából az ismerősei 10%-a, akik még nem rendelkeznek mondjuk mobiltelefonnal, és este érnek haza, ők lehet, hogy még nem látták, de a 90% már látta. Tehát lehet, hogy utólag le lehet ezt törölni, meg el lehet tüntetni, csak az emberek emlékezetében még ez ott van, onnan nem lehet kitörölni. Tehát ez nem tartom megoldásnak.
Gondolom, én azt gondolom egyébként, hogy ha valóban bizonyítási eljárásra kerül a sor, ugyanúgy, ahogy egy Winchesterre is vissza lehet hozni az adatokat, ugyanúgy a Facebook csapata meg tudja csinálni, hogy egy beszélgetés is vissza tud hozni. Tehát én nem hiszem, hogy ez a mai modern technika korábban bármiféle akadályt képezne. Tehát, hogyha a bizonyítási eljárásra kerülne a sor, tehát képernyőkép is egy jó megoldás, de szerintem a Facebook az minden további nélkül vissza tudja hozni, és ezt fel lehet használni.
Csak úgy akkor be kell vonni, ugye, mint és akkor nemzetközi együttműködés. Egy ilyen eljárás nagyjából mennyi ideig húzódhat, vagy ez nincs egy általános séma erre?
Az a gond ezzel, hogy a Facebookkal kapcsolatos problémák, illetőleg kicsit kitágítom a dolgot, a közösségi médiával kapcsolatos adatvédelmi problémák, azok igazából nincsenek rendezve, hiszen ugye logikusan azt gondolnánk, hogy itt Magyarországon elég, hogyha beírsz Facebooknak, és akkor ők majd megcsinálják, nem. Én legalábbis úgy tudom, hogy tavaly még úgy volt, hogy a magyarországi Facebooknak a székhelye az, mintha Írország lenne, és oda is el kell küldjél egy ilyet.
De én most is így van.
Akkor jól emlékeztem. De én azt gondolom, hogy ezt át lehet hidalni azzal, hogy te mondjuk kapásból az adatvédelmi hatóságot keresed meg leírván az esetet, és akkor ők talán könnyebben boldogulnak ez a Facebookos történettel, de így sem lesz rövidebb az eljárás. Tehát az, hogy elkezdődik valami, akár több hónapba is beletelhet. A több évet azért nem kockáztatnám meg, de több hónapba beletelhet ez az egész. Tehát én azt mondanám, hogy az egyszerűség kedvére ezt meg kéne próbálni kultúráltan elrendezni, csak a kis hazánkban a kultúráltságnak a mértéke az elég súlyosan hiányzik.
És megint csak hozzáteszem azt, amit az előbb mondtam, hogy ez több hónapba beletelik, miközben azt az adott fényképet vagy magánbeszélgetést az első 5 percben látta mindenki, aki csak akarta.
Igen. Az a gond, hogy mondtam az előbb, hogy a közösségi médiának az adatkezelési problémájával kapcsolatos eljárás az egy nagyon kusza eljárás, és az nincs is szabályozva jelenleg. Tehát, hogy az, ami az adatvédelmi törvényben benne van, az nagyon szép és nagyon jó, csak kevés. Tehát a közösségi médiára nincs jogszabályunk, hogy ezt hogy, miként, meddig terjednek a határok. Ezt azért tartom fontosnak kihangsúlyozni, mert minden ágazati adatkezelésre van egy jogszabály, akár az adatvédelmi törvényünk, mint elsődleges jogszabály, akár önálló jogszabály létezik, hogy mi ilyenkor a teendő kezdve a munkahelyi adatkezeléseken át, az egészségügyi adatkezelésen keresztül. De a közösségi média speciál sajnos nincsen szabály. szabályozva.
Én úgy tudom, hogy magát a közösségi média, magát a nemzeti jogszabályokat nem is tartja magára nézve kötelezőnek. Tehát ő úgy gondolja, hogy nekünk van egy adatkezelési szabályzatunk. Most nem akarok nagy szavakat használni, de nagyjából így a világ urai, én ezt így hallottam. Tehát ők magasról tesznek a nemzeti adatkezelési szabályzatokra.
Ez így van, és ez eléggé nagy probléma. Tehát gyakorlatilag, amire ilyenkor támaszkodni lehet, a jogi szempontból az az Európai Bíróságnak a közösségi médiával kapcsolatos esetkezelése, csak ugye ez is hosszadalmas, de jogszabályi szinten ez nincs sajnos szabályozva, és nem is tudom, hogy egyhamar lesz egyáltalán.
Ezzel a pozitív hírrel.
Maradjunk annyiba, hogy vigyázzunk a Facebookkal, a Twitterrel és az egyéb ilyen közösségi oldalakkal óvatosan és ésszel, és egymás megsértése nélkül. Ennyi egy tudok iszállásképpen a Facebookkal.
Igen. Kedves hallgatók, hát ennyi lenne akkor most az adatvédelemről egyelőre. Ez a mai adás. Itt volt Sebestyén Kálmár, Rauch Róbert és Szakács Máté, illetve jó magam Bojtos Zoltán. Szevasztok!
Gépház, a Hobby Rádió informatikai magazinja. A Gépházban minden héten új konfiguráció, friss hardverek, szoftverek, újdonságok. Célkeresztben az akadálymentesség. Az új fejlesztésekről mindig Gépházon belül értesülhet. Minden pénteken 8-kor önt is várják a házmesterek. Bojtor Zoltán, Rauch Róbert és Szakács Máté. Gépház, kopogjon be hozzá! A műsor az FSK Nonprofit Kft. És az Emmi támogatásával készült.